Pünkösdre előkészülő és felnőtt keresztelő konfirmációs istentiszteletünk kezdetén nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel mutatom be a gyülekezetnek Tóth Dorinát, aki többet magával készült erre a mai alkalomra. El kell, hogy mondjuk, hogy körülbelül egy tanéven keresztül készültünk együtt, többen olyanok, akik már konfirmáltak a gyülekezetből, és többen voltak velünk olyanok is, akik még nem, de ők úgy döntöttek, hogy még várnak egy kicsit. Így Dorina vállalta ma azt, hogy ő fogadalmat tesz, és elfogadja a keresztséget, és ezzel csatlakozik az Isten népéhez, és közelebbről a mi gyülekezetünkhöz. Isten hozott, és örülünk a döntésednek. Azt is még hadd mondjam el a gyülekezetnek, hogy Dorina életében több fontos döntés történik most, illetve több fontos döntés kinyilvánítása. Pünkösd utáni pénteken házasodik majd itt a templomunkban. Kérjük Isten áldását házassági szövetségükre, vőlegényével. Őt is köszöntjük itt szeretettel a sorok között, és természetesen a családot, szülőket és rokonokat, barátokat is, a gyülekezet minden tagját. Azt is szeretném meg elmondani, hogy Dorinával megbeszéltük, hogy ő szeretne bizonyságot tenni, de nem szóban itt most a gyülekezet előtt, az elérzékenyülés miatt, hanem majd írásban teszi ezt meg. Fogadjuk ezt így szeretettel, amit majd ő megfogalmazza az ő lelki útját. És így most ezen a ponton állva, köszöntünk téged szeretettel, és szeretném felolvasni azt az igét, amelyben az Úr Jézus elküldte a tanítványokat, hogy a róla szóló örömhírt hirdessék, hogy tegyenek tanítvánnyá mindenkit, és a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására felhatalmazta őket. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus-e parancsának tettünk eleget, amikor veled is megosztottuk a róla szóló örömhírt, téged is meghívtunk, hogy csatlakozz az ő tanítványainak köréhez, és mielőtt ezt megtennéd, szeretnék három kérdést feltenni, amelyre kérlek, hogy hallható szóval és szíved szerint válaszolj. Kérdezem először, hiszed-e, hogy Jézus Krisztusban a mindenható Isten hajolt le hozzánk, hogy megváltsa a világot és benne téged is? Ha igen, feleld, hiszem. Kérdezem másodszor, kész vagy-e ennek a Jézus Krisztusnak tanítványa és tanúja lenni, hívők és hitetlenek között? Ha igen, feleld, kész vagyok. Kérdezem harmadszor, elfogadod-e lelki családodnak ezt a gyülekezetet, és testvéreidől ennek tagjait? Ha igen, feleld, elfogadom. Isten áldja meg elhatározásodat, kimondott szavadat, és most meghívom a gyülekezetet arra, hogy Dorinával együtt valljuk meg a mi Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, ahogy azt az apostoli hitvallás megfogalmazza. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Említettem a testvéreknek, hogy többen együtt készültünk erre a napra, és akik Dorinával együtt készültek, ők itt vannak ma, szinte hiánytalanul, hogy vele együtt örüljenek és támogassák őt a fogadalom megtételében. közülük hívom Mondok László testvérünket, presbiterünket, gyülekezet és a keresztkérdéses csoport nevében imádkozz Dorináért, kérlek.
Drága Uram, köszönjük néked, hogy megismerhettük Dorinát köztünk, és hogy ide szólítottad őt, és láthatjuk az ő életét előttünk, és bizonyságként tartatjuk őt számon a mi gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy segítettél ide találni, és hogy tovább erősítetted az alkalmak időszaka alatt őt, az ő hitét, és a végezetül sorra kerül ma a konfirmáció. Uram, kérlek, áldjad az ő életét, és vigyázz rá, és vezesd a te szent lelkeddel a megfelelő úton, és kérlek, add, hogy minél jobban megismerhesse a te végtelen igazságodat és szeretetedet, Atyám. Kérlek, segíts neki ezen az úton, és légy mellette, és kérlek, add, hogy mi is tudjuk őt segíteni ebben a gyülekezetben, és továbbra is itt maradjon sokáig velünk ugyanúgy, mint ahogy mi is itt ebben a gyülekezetben téged szolgálni, Atyám. Így kérlek téged az Úr Jézusért. Amen.
Most pedig kérlek, hogy lépj ide velem együtt a keresztelő kancsóhoz, és fogad a keresztizet. Dorina, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz, Uram. Amen. Most a gyülekezet foglalja a helyét, és szeretettel megkérem dr. Szabó Károlyt, gyülekezetünk gondokát, hogy köszönst körünkben Dorinát.
Kedves Edina! Kedves testvérek, mindig nagy öröm és nagyon különleges pillanat az, amikor látjuk egy-egy felnőtt testvérünknek azt a fajta elhatározását, azt a fajta útját, amelyen keresztül a gyülekezet épül. Mert tudnék, a felnőtt konfirmáció és a keresztség a gyülekezet világosan látható gyarapodásának a napja. A megtérésünk nem egyetlen naphoz köthető, inkább egy olyan élethossziglan tartó folyamatról kell gondolkodnunk, amelyben folyamatos lelki formáltatást élhetünk. Mi a célja, kedves Dorina, ennek a lelki formáltatásnak? A Krisztus képűségre való formáltatás, hogy el tudjuk mondani, meg tudjuk fogalmazni, hogy kihez akarok tartozni, és hogy az életemet kihez akarom kötni. Ővele akarom élni az életemet, őre akarok hasonlítani. Mi ennek a formáltatásnak az eszköze? Engedem, hogy Isten szent lelke átformálja a gondolkodásaim, érzéseim, akaratom. És mindezt hogyan tehetem? Úgy, hogy folyamatos párbeszédet akarok folytatni Istennel, vagyis szüntelenül imádkozom. Látszólag egyszerű recept a boldog élethez, és mégis milyen nehéz időnként ezt gyakorolni. Miért? Mert az életünk minden pillanatában a figyelmünket és az odaszánásunkat valami el akarja vonni arról a fókuszról, amit egyébként az életünkben fontosnak találunk. A mai köszöntésem és áldáskívánásom ennek az elvonó fókusznak a visszaállításáról szól Pál apostol leveléből, a római levél 12. részének második részéből hoztam ide egy igét. Ezt az ige szakaszt, amikor gondnokként a gyülekezetben elkezdtem a szolgálatomat, a magam életpályája, gondnoki szolgálata szempontjából is fontosnak találtam. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ezt az igeszakaszt gyakran szoktuk időzni akkor, amikor arról gondolkodunk, hogy kik lehetnek ma Jézus tanítványai. Mi is ez a tanítványi lét? Mire irányul a hitem, miről tesz bizonyságot a reménységem, és mit fejez ki a szeretetem? Hiszem azt, hogy rövid, egyszerű gondolatokban ezek a gondolatok elkísérhetnek minket talán egész életünkre. Nos, a saját magam számára én ezt így fogalmaztam meg. A hit a veszteségeimhez való hozzáállásomról szól. A reménységem arról, hogy az időmet és a pénzemet hogyan próbálja meg Isten. A szeretetemet pedig a kapcsolataink keresztül akarja az Isten tükörként elém tenni. Rendezni a kapcsolatainkat egymással és ő vele. Hogyan tehetjük ezt? Elsősorban a hozzáállásunkon és az elkötelezettségünkön keresztül, amikor felnőtt felelősséggel akarom a lélek vezetését megérteni. Biztosan sokat tanultál és sokat gondolkoztál azon, amin én majd 20 éven keresztül, hogy mi is ez a lélekvezetés. A lélekvezetés az egy nagyon izgalmas és most már kicsit világiasan megfogalmazott lelki állapot, az a képesség, amikor meg tudom különböztetni magamban a lélek indítatásából, vagyis az Isten szeretetéből eredő, vagy éppen ellenkezőleg a saját önző érdekeimtől vezérelt és a saját kényelm szeretetemből fakadó döntéseimet. Milyen nehéz ezt megkülönböztetni. Mindig úgy gondolkozni, ahogy a másiknak jó, ahogy a másiknak kedves, és picit hátra lépni magamban, mindazokért a dolgokért, amit fontosnak találok. Kedves Dorina, kedves testvéreim! A gyülekezet nevében kívánom, hogy légy szilárd abban a hitvallásban, amit az előbb hallottunk, a hited megvallásában, tanulmányozd elkötelezetten az Isten beszédét, a Bibliát, és szüntelenül imádkozz, hogy megtapasztald, Isten útján járva nem kell aggodalmaskodnod vagy féletned az életednek a nehéz pillanataiban. És persze kívánom, hogy teljes örömöd legyen a közösségünkben, a gyülekezet közösségében. Szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra, remélhetőleg a jövő heti közös fogadalomtétel mellett én is szeretettel üdvözlöm a kedves vőlegényedet, utána akár a páros körben, akár valamelyik kis csoportos körben szeretettel várunk, és még egyszer Isten áldását szeretném kívánni, legfőképpen erre a mai különleges és elsősorban a te elköteleződésed, a te személyes hitvallásod napjára, egész életedre. Isten áldjon meg!
Isten igéjét olvasom, testvérek, melynek alapján az ő lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét szeretném hirdetni a gyülekezetben. Ez az ige írva található Márk evangéliuma 8. részében, a 22-től a 26-ig terjedő versekben. Amikor Bétsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faluba se menj be. Kedves testvérek, Márk evangéliumát olvastuk végig a keresztkérdések sorozat alkalmával, amikor erre a mai napra is készültünk, és a Márk evangéliumát olvassuk a református igeolvasó vezérfonalunk szerint éppen a napokban. Legrövidebb, a legegyszerűbb evangélium, a legegyszerűbb életbeszámoló Jézus életéből. Azt a három egyszerű kérdést teszi fel, hogy kicsoda Jézus, miért jött, és mit jelent elköteleződni mellette, mit jelent őt követni. Tulajdonképpen a keresztény hitnek ezek az alapkérdései. Legegyszerűbben ebbe lehet megfogalmazni azt, mit jelent a Biblia szerint Jézusban hinni, keresztény hívőnek lenni, erre a három kérdésre kell jó választ találnunk az evangéliumból. A legrövidebb evangélium Márk evangéliuma, és mégis van olyan történet, amit csak Márk jegyez fel. Most olvastuk épp fel a bétsajdai vak meggyógyításának a története. egy gyógyítási történet, amelyik egy fizikai gyógyulásról számol be, de amelyiknek mégis lelki üzenete van. Most nem olvastam fel a környezetét, amikor a keresztkérdések során olvastuk, akkor felolvastuk azt is, ami előtte van, meg azt is, ami utána. Világos céllal történik pont ott ez a gyógyítás, ahol történik. A megelőző történetben Jézus a tanítványaival beszélget, és a tanítványok értetlenek. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát még mindig nem értitek, amiről beszélek. Van szemetek, és nem láttok. A vakságról, a lelki vakságról beszél. Aztán jön ez a gyógyítás, és akkor utána következik az a történet, amikor Péter nagyon világosan kimondja azt, hogy kicsoda Jézus. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A lelkileg megnyílt szem pillanata, és aztán utána rögtön utána Péter bebizonyítja, hogy rendben van, hogy ezt megértette, de fogalma sincs, hogy miért jött Jézus, mert ugye azt nem akarja elfogadni, hogy Jézus majd kereszten fog meghalni. Nincs még teljes tisztánlátás a tanítványok szívébe, lelkébe. Ezt csak azért mondom el, hogy világosan Márk evangéliumában ez a gyógyítási történet, amit felolvastunk, ez egy megtörtént esemény, de lelki üzenete van. Arról beszél, hogy mit jelent hinni Jézusban, és arról beszél, hogy hogyan is történik ez az emberrel, hogy hitre jut, hogy hívővé lesz. És most így próbáljuk egy kicsit látni és érteni a ma minket megszólító üzenetét ennek a történetnek. Ugyanis, ha párhuzamba állítjuk a hitre jutást ezzel a gyógyítási történettel, akkor azt mondhatjuk a teljes Szentírás üzenetével összhangban egyébként, hogy a hitre jutás nem kisebb esemény, nem kisebb fordulat, mint amikor egy vakember szeme megnyílik, és elkezd látni. És ez nagyon fontos, erről beszélgettünk sokat a fölkészülés során, hogy a keresztény hit az nem azt jelenti, hogy vallásos szokásokat megtanulok. Megtanulok szépen imádkozni, szépen énekelni, megtanulom, hogy hogyan kell ülni egy istentiszteleten, mikor kell felállni, hogy kell reformátusul köszönni. Nem ezt jelenti a keresztény hit, hanem ennél sokkal többet. Nem azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat be kell tartanunk. Nem azt jelenti, hogy valamiféle hagyományokat őrzünk. Még csak nem is azt jelenti, hogy mi régi igazságokra igent mondunk, és azt mondjuk, hogy elhiszem, ami akkor történt. Sokkal többet jelent. Jézus Krisztus valóságának a felismerését jelenti itt és most az életemben is, annak a megtapasztalását. Alig néhány napja a 14 éves konfirmandusok konfirmáltak a templomban, és akkor olvastuk azt az igét, amit Jézus Tamásnak mond a feltámadása után. Ugye azt mondja Tamásnak, hogy Tamás, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Értsük úgy, hogy akik nem látják Jézust, és mégis hisznek benne. Vagyis olyas valamit vesznek komolyan a keresztény emberek, ami nem látható, és mégis valóságos. A zsidó levél írója ezt így fogalmazza meg, a hit a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Tehát valamiféle bizonyosság, hogy van az, amit én nem látok, az valóságos. Hogy rábízom magam arra, amit Jézusról tudok, hogy komolyan veszem, hogy arra építem az életemet, és megtapasztalom azt, hogy ez tényleg működik. Visszaigazolja az élet. Hallottam, elfogadom, megbízok benne, elkezdek ezen az úton járni, tapasztalok, aztán ezt megbeszélem az Úrral, és aztán utána újra hallom az igazságot, újra megbízok benne, újra járok és tapasztalok. Valaki azt mondta, olyan ez, mint amikor megpróbáljuk egy hideg téli reggelen a dízelautó motorját beindítani, pláne ha egy kicsit le van merülve az akkumulátor, ugye sokat kell azt forgatni, ezt a motort, hogy beinduljon. Ez a hallok, bízok, indulok, tapasztalok, megbeszélem az Úrral, hallok, tehát ez egy ilyen forgás, ami beindítja, mozgásba hozza a hitünket, valóságossá teszi. Tapasztalattá teszi. A hit azt jelenti, hogy egy olyan lelki valóságra nyílik meg a szemem, amit előtte nem láttam. Mert érzékszervekkel nem tapasztalható. De most már látom, most már értem, és most már hatása van rám. Mindannyian ismerjük Exupéry mondatát, ugye, hogy jól csak a szívével lát az ember. Hát közhelyesen is szoktuk ezt idézni. A Biblia is mond valami hasonlót, a Biblia valami olyasmit mond, hogy igazából az az életem, az a valóság számomra, amit a szívemmel látok. Egy picit más, mint amit Exupéry mond. Példabeszédek könyve mondja ezt, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Mert az lesz az élet számodra, ami a szívedben van. Ahol, ezt olyan sokszor elmondjuk, nem az érzéseid vannak a szívedben, hanem a motivációid. Azok az erők, amik indítanak szólásra, döntése, cselekvése, lemondásra. Mi az, ami mozgat? Az van a szívedben. Az lesz számodra az élet, amit a szíveddel látsz. Nos, a hívő ember az, aki a szívével látja a láthatatlant, aki azt, amit Jézusról hallott, tud, azt oly módon veszi komolyan, hogy az mozgatja a szívét, az indítja az életét, és megtapasztalja, hogy ez valóságos. És így lesz egy új látás az életünkben, ami az életünket formálja. Önmagában már az, hogyha én fölismerem, hogy az életem az nem egészen úgy folyik, ahogy ezt az Isten elgondolta. Ugye hagyományosan azt mondjuk, hogy bűnös vagyok, célt téveszt valahol az életem, mert magam irányítom, és valahogy az nem úgy, nem azt hozza ki, amit az Isten elgondolt. Hát, hogy ezt meglássam, ehhez már meg kell nyílni a vakszememnek. Aztán azt meglátni, hogy ez egy nagyon nagy baj, de a megoldás Jézus Krisztusnál van. Vagy azt meglátni, hogy számíthatok rá, hogyha Istenre bízom az életem, akkor ő nem hagy cserben, és gondoskodik rólam, és vezetni fog engem. Cselekszik az életemben. Sőt, számolhatok azzal is, hogy a halál után is megőriz engem az Isten. Hogy ezek mind valóságos dolgok. Erről meg lehet győződnöm a szívemben. Megnyílik a szemem egy új valóságra, amit előtte nem láttam, vagy lehet, hogy tudtam, mert úgy neveltek, de itt nem erre épült az életem. A hit az, amikor erre rányílik a szemem. Mit mond erről ez a történet? Hogy hogyan is történik ez a szem megnyílás az ember életében? Hát először talán, akik többször olvasnak történeteket a Bibliából, úgy elakadnak azon, hogy furcsa ez a sztori, ez a gyógyítás. Jézus sokszor gyógyít meg betegeket, többször vakokat is. És általában ez úgy történik, hogy azt mondja a vaknak, hogy láss, és a vak szeme megnyílik, és lát. Miért kell itt így bajlódni? Miért van ez így, hogy a szemére köp megérinti, kétszer is meg kell érinteni? Hát erről lesz majd szó még egy kicsit később, de legelőször ilyen nagyon fontos üzenetet hadd emeljek ki. Az pedig az, hogy mindegyikünkkel megvan Istennek a sajátos útja. Hogy Isten nem egy kaptafára dolgozik, és nem lehet sémákat létrehozni, hogy csak így lehet Istenhez közelíteni, eljutni és hitre jutni. Mindannyian egyedi teremtményei vagyunk az Úrnak. Megvan az egyedi előtörténetünk, a terheink, azok a hatások, amelyek értek bennünket. Mindegyikünkkel így van ez. És lehet olyan, hogy valakit egy szenvedélybetegség mélypontján szólít meg az Isten. Van, akit egy összetört kapcsolat romjain, van, akit egy súlyos betegségben, van, akit gyászban, van, akit úgy, hogy épp nincs semmi baja, csak elkezdi keresni az Urat. Nem lehet sémákat ráhúzni senkinek az életére. És van kétfajta szélsőséges séma, ugye az egyik az, hajlamosak, akik hitben nevelkedtek, azt mondani, hogy hát, aki nem hitben nevelkedett, az már sose lesz igazi hívő ember. Ilyen séma nincs. Mint ahogy olyan se, amit az ellenoldalról szoktak mondani, hogy aki igazi mélységeket nem járt meg, aznak sose lesz igazi a hite. Ilyen séma sincs. Mások vagyunk, más a történetünk, és Istennek mindegyikünkhöz megvan a saját útja. Egy valami viszont közös, és ez benne van ebben a történetben is, találkoznunk kell Jézussal valóságban. Sokféleképpen végbe mehet ez a találkozás. De ugye mondtam már, hogy a hit az, ami látja a láthatatlant. Hát Jézussal nem lehet most úgy találkozni, hogy szembe jön velünk az utcán. Van egy nagyon aranyos missziói beszámoló, egyszer egy önkéntes, egy lakótelepi városrészben próbált beszélni az embereknek Jézusról, és megszólított valakit az utcán, és megkérdezte, hogy ismered-e Jézust, mire ő, nem ismerem, melyik lépcsőházban lakik. Ugye így nem találkozhatunk ővele, nyilvánvaló, de hisszük azt és tapasztaljuk, hogy ahol az Isten igéje megszólal, és ott van a Szentlélek láthatatlanul, ott van Jézus, és lehet vele találkozni, és megváltoztatja emberek életét. Most erre viszont szükségünk van, akármilyen úton is jutunk el hozzá. Aztán a másik nagyon fontos üzenet ebben a történetben az az, hogy amikor mi keressük ezt a valóságos kapcsolatot az Istennel, akkor nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a közösségnek. Mert így kezdődik a történet, egy vakot vittek Jézushoz. És azt gondolom, hogy mindegyikünk története így kezdődik. Akárhogy is, akármilyen körülmények között is, visznek hozzá. Lehet, hogy már a szüleink csecsemőkorunkba vittek, és reménység szerint fölmérték azt, hogy nem csak egy szertartásra visznek be, hanem utána visznek Jézushoz minket a bizonyságtételükkel, a vezetésükkel. Lehet, hogy egy barát, lehet, hogy egy munkatárs, lehet, hogy nem tudom, talán egy ismeretlen ember. De valaki, aki már ismeri Jézust, ő elindít felé. Ő bíztat felé, ő segít felé. A közösség, a gyülekezet ezért olyan nagyon fontos. Ezért volt jó, hogy közösségbe készültünk. A keresztkérdések sorozat közösségébe, ahol elmondhatta mindenki, hogy miért fontos neki Jézus, és hogy éli meg a hitét, vagy hogy éli meg a keresését. Az őszinte megosztásainkból valóban egymást segítettük közelebb. És a gyülekezet ezért továbbra is fontos, ahol támogatjuk egymást. Ahol megszólal az Isten élő igéje, és ahol a Jézust látó és őt komolyan vevő emberek élnek. Oda segít minket közelebb az Istenhez. Nagyon komolyan kell vennünk mindegyikünknek, hogy nem vagy elég egyedül. Szükséged van a közösségre. Aztán a következő üzenete ennek a történetnek, hogy amikor az Istennel való találkozást keressük, akkor a közösség mellett nagyon fontos az, hogy szemtől szembe is, négy szem közt is odaálljunk Jézus elé. Tehát a közösségben és a közösség által is személyesen szólít néven minket az Úr Jézus. Itt a történetben azt olvassuk, hogy kézen fogta ezt a vakot, és kivezette a faluból, kivezette a tömegből, hogy csak négy szem közt legyenek. Igen, most átéltük Dorinával együtt a keresztség csodáját, amiben nagyon világosan jelzi Isten ezt, a megszólítást, amikor néven szólít, személyesen. A gyógyulás, a szemünk megnyílása az mindig így történik. Hogy egyszer csak személyesen szólít meg Isten, hogy nem mi rólunk van szó, hanem én rólam van szó. Hogy nem általánosságokról van szó, hanem Jézusról és rólam, a mi kapcsolatunkról, az én életemről. És fontos, hogy ezt megtapasztaljuk. Rendkívül zajos világban élünk, és nagyon sokszor panaszkodunk is, hogy milyen zajos a világ, pedig az az igazság, hogy sokszor félünk is a csendtől. Hogy abban a csendben olyan dolgokkal kell szembenéznünk, amit ugye a zaj elnyom a szívünkben, a lelkünkben. Amikor az ember állandóan társaságban van, akkor igazából nem önmaga. Ugye ezt világosan látjuk az ilyen serdülő bandázásban, hogy hát ott a fiatalok egy ilyen bandában nem olyanok, mint külön-külön, hanem ott egész más folyamatok zajlanak. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ki tudjunk lépni a zajból, ki tudjunk lépni az állandó társaságból, és egyedül is lenni Jézussal. Hogy megéljük ezt a csendet, amikor nem szól semmi körülöttünk, amikor nem intézkedünk, amikor szembenézünk önmagunkkal, és szembenézünk Jézussal, megkérdezzük az ő véleményét az életünkről. Mert ebben van a gyógyulás. És erre lehetőséget ad egy Isten tisztelet is, amikor az ember tényleg személyesen megérti ezt az üzenetet saját magára nézve. Lehetőséget ad egy csendes hét, amikor egy hétre elvonulunk, és tényleg végig gondoljuk az életünket, és imádságban olyan komoly dolgok történhetnek az ember lelkében. vagy egy lelki gondozói beszélgetés például, ahol tényleg csak rólam és az én Istennel való kapcsolatomról van szó. Fontos az, hogy megtörténjen ez a négy szem közti személyes gyógyító érintés, ami itt is megtörténik ebben a történetben. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus a vak szemére köpött, és megérintette a szemét. És lehet, hogy egy picit furcsa nekünk, hogy ugye nekünk egész más jelent szembeköpni valakit, mint amit itt ebbe a kultúrában jelentett. Ez nem egy megalázó mozdulat. Az akkori zsidó hitvilágban a nyál az lélekhordozónak számított. Tehát Jézus ezzel a szimbólummal, amit tesz, hogy a nyálával illeti ennek a betegnek a szemét, azt mutatja, hogy az ő lelkével érinti meg. Az ő lelkével, és így gyógyul meg. És ma is az ő lelkével érint meg bennünket, testvérek. Pünkösdre készülünk, és a pünkösd az a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. A legnagyobb ajándék, hogy Jézus Krisztus valóban megáll közöttünk, az ő megszólaló igéje és a láthatatlanul, de valósággal jelenlevő Szent Lelke által. És nem csak közöttünk van, hanem belép az életünkbe, megérint, átformál, átrendez. Akik már ezt megtapasztaltuk, azok tudjuk, hogy micsoda változások tudnak az ember életébe történni. Olyan változások, amiket én soha nem tudtam volna magamban létrehozni. Vágytam rá, szerettem volna, ha megtörténik egy szabadulás, egy rossz szokás letétele, egy egészen más lelki helyzet. És amikor valóban a Szentlélek belép, akkor történik valami. Egy gyógyító érintés. És csodálatos, hogy ez ma is történhet. Ez ma is történhet, mert ma is szól az ige, és ma is itt van a lélek. Aztán nagyon fontos ebben a történetben az is, hogy az Istennel való kapcsolatunknak a kezdetén kell, hogy legyen egy világos fordulat. De hogy ezután is minden nap szükségünk van a folyamatos szemtisztításra. Tényleg furcsa, egyedülálló ez a történet, hogy Jézus kétszer kell, hogy megérintse ezt a vakot. Biztos meg tudta volna tenni, hogy egy érintésre is meggyógyul. Valami értelme van annak, hogy kétszer érintette. Mert mindegyikünknek több érintésre van szüksége. Kell, hogy legyen egy fordulata az életünknek. De annak is vannak már előzményei. És amikor elindulunk az úton, akkor is nap mint nap szükségünk van arra, hogy Isten megérintse a szemünket, azért olvassuk a Bibliát, azért hallgatjuk az ige hirdetést, azért imádkozunk, hogy formáljon minket. Mert nem vagyunk még készen. Pál apostol azt mondja, hogy most még tükör által és homályosan látunk. Majd egyszer világosan, színről színre fogunk látni. De hát ha én már hitre jutottam, nem látok mindent tisztán. És jaj nekem, ha azt mondom, hogy de igen, én már mindent tisztán látok és mindent tudok, akkor ott valami nagyon nagy baj van. Isten folyamatosan érint és munkálkodik, hogy egyre tisztábban lássunk. És ez az alázat olyan fontos, hogy ott legyen a hívő emberben, hogy igen, nekem szükségem van arra, hogy Isten gyógyítsa a szememet, a szívemet, hogy igazítson helyre dolgokat bennem, hogy a gondolkodásomat formálja, nem vagyok kész. És kész vagyok beismerni a hibáimat és változni. És ott van az a bizakodás, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az majd elvégzi a Krisztus napjára. Hogy ez lehet a bizalmunk, hogy Isten nem végez fél munkát, mert ő nem kontár, és nem fogja félbehagyni. Hanem majd, amikor eljön az a nap, az életünk végére ő azt mondja, hogy befejezem, elvégzem. És ha ezt megértjük, ez egy olyan óriási bizonyosság. Nekem csak Istenre kell figyelnem, mert ha én az alatt, a stressz alatt élnék, hogy fú, amit én nem tudok magamban megváltoztatni, az hiányozni fog, hát beleőrülnék ebbe. Hát nem tudom magamat jóvá tenni. De Isten munkálkodik, és ő be fogja fejezni azt, amit elkezdett. Óriási reménység ez. Befejezem. A történet beszél arról is, hogy mire gyógyít meg minket az Úristen, az Úr Jézus, Mire hív el bennünket? Ugye a történet kezdetén van egy vakember, aki csak a saját bajával tud foglalkozni, megnyílik a szeme, elkezdi látni maga körül az embereket, és Jézus azt mondja, hogy akkor most menj haza, és még a faluba sem menj be. Erre nyitja meg a lelki szemünket, erre adja a lelki látásunkat, a hitünket, hogy menj és tanúskodj a tieid között arról a Jézusról, aki meggyógyított téged, arról a Jézusról, aki megbocsátott neked, arról a Jézusról, aki új életet adott neked. Menj és tanúskodj róla. Ahogy a hitre jutott életünk elkezd változni, az egy visszaigazolása annak, hogy Jézus valóban valóságos, és átformál. A gyümölcsök. Nem az, hogy beszélünk róla, hanem az, hogy valódi változások történnek az életünkben. És ezzel tudunk tanúskodni róla azok között, akik között élünk. A megváltozott látásunkkal, a megváltozott értékrendünkkel, a megváltozott beszédünkkel és tetteinkkel, hívők és hitetlenek között. Ugye, ahogy sokan fogadtuk, és ahogy ma Dorina fogadta, tanúi lehetünk Jézusnak. És még egyszer mondom, elsőrenden az életünkkel. Aztán, ha az életünk valakibe kérdéseket vet fel, akkor arról már jól lehet beszélgetni. Ez nincs így benne a történetben, de azért hadd mondjak egy mondatot erről, hogy egy olyan világban élünk, ahol a szavak nagyon elértéktelenedtek, és mindig azt keressük, ha valaki mond valamit, hogy ezzel most milyen hátsó szándéka van. És biztos hazudik. Éppen most hallottam, nem a politika, de a főpolgármester választással kapcsolatban mondta az egyik jelölt egy másikról, hogy onnan lehet tudni, hogy hazudik, hogy mozog a szája. Hallottuk már ugye ezt a mondatot. Hát sajnos sokszor így látjuk az életet, hogy biztos be akarnak csapni. És testvérek, nagyon nehéz, mert a legőszintébb mondatoknak a hitelét is elveszi ez. Mert ha számtalan szót becsaptak, akkor nem fogok hinni annak se, aki őszintén beszél. De ha egy tartósan megváltozott életet látok, akkor ott azért már el kell gondolkoznom azon, hogy itt tényleg valami történt. Kölcsei írta a Parainézisében, hogy fiam, csak akkor szólj, ha kérdeznek, de élj úgy, hogy kérdezzenek. Hát ez a Jézusról való tanúskodás, és erre mondja azt Jézus, hogy még a faluba sem menj be, menj haza. Ugye sokszor egyszerű lenne bemenni a faluba, bemenni azok közé, az emberek közé, akik annyira nem ismernek minket, akikkel annyira nem szoros a kapcsolat, és akikkel nem kell olyan nagy elköteleződést vállalnunk, és ott elcseverészni Jézusról, a hitünkről, sok mindenről. Jézus azt mondja, hogy menj haza. Azok közé, akik rád vannak bízva, azok közé, akik mellett elköteleződtél, akik a családod, a lelki családod, a munkatársaid, akik ismernek, akik között élsz, ők a missziói munkameződ. Elsősorban ott kell bizonyságot tenned. Olyan jó azt látni, hogy a meggyógyult élet, a hitre jutott élet már nem önmaga körül forog, hanem szolgál azzal, hogy másokat is Jézushoz hív. És hát végsősorban erre hív el bennünket a mi Urunk, ő ma is szeretné megnyitni a szemünket, és ma is szeretné formálni a látásunkat, hogy még tisztábban lássuk őt. Adja Isten, hogy ez történhessen. Most csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged, hogy te valóságos vagy. Köszönjük neked, hogy úgy imádkozhatunk most egy Isten tiszteleten is, hogy ez nem egy vallásos mutatvány része, egy vallásos szertartásnak csupán, hanem egy valódi lehetőség, hogy beszélhetünk veled. És Uram, olyan jó ez a lehetőség, olyan nagy erő, hogy nem nekünk kell erőlködnünk. Akár igét hirdetve, akár az életünk harcait harcolva, akár kísértések között, akár örömökben, akár másokkal beszélgetve, nem nekünk kell erőlködnünk, mert te vagy és te munkálkodsz, és téged segítségül hívhattunk ma is, és most is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megszólalsz és megszólítasz minket, meghallgatod az imádságunkat. Köszönjük, hogy te nyitogatod a szemünket, hogy lássuk azt is, ami a fizikai szemünkkel nem látható. Kérünk, Urunk, hogy végezd ezt a munkát bennünk. Tedd ezt a csodát. Erősíts meg minket a beléd vetett bizalomban, és segíts, hogy járva a te utadon megtapasztalhassuk a te valóságodat. Így köszönjük meg ismét ezt a mai alkalmat. Köszönjük Dorina bizonyságtételét, életét. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Imádkozunk, Urunk, hogy erősíts meg nem csak a veled való kapcsolatunkban, hanem az egymással való testvéri közösségünkben is. És imádkozunk, Urunk, a körülöttünk levő világért, azokért, akik még nem ismernek téged. Segíts, hogy valóban úgy élhessünk, hogy kérdezzenek. És amikor kérdeznek, akkor hadd legyen hiteles a szánkon a szó, amivel rólad beszélünk. Így kérünk, Urunk, készíts minket az ünnepre, az úrvacsora vételére. Áld meg majd a pünkösd ünnepünket is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most fennállva imádkozzunk együtt, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Atya Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megújító, megerősítő közössége legyen és maradjon ti veletek most és mindörökké. Amen.